Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úgy szeretnénk, Urunk, ha összeadhatnánk azt a hálát, ami a szívünkben van, és oda tehetnénk a Te színed elé, mint jó illatú áldozat, mint kedves ajándék. Mert tele van a szívünk hálával ezért a hétért, ajándékaidért, igédért, vezetésedért, egymásért, a felfedezéseinkért, a lelepleződéseinkért, mindenért, amit Te adtál, Te véghez vittél itt bennünk és közöttünk. És nincsenek rá szavaink, nem tudjuk elmondani, de köszönjük, és tudjuk, hogy ismersz bennünket, átlátsz rajtunk, látod és ismered az érzéseinket, a gondolatainkat. És köszönjük, hogy elfogadsz, amint vagyunk, ilyen tehetetlenül, ilyen rátszorultan, ilyen maga tehetetlenként. És hisszük, hogy mégis kedves neked a te gyermekeidnek a hálája. Mi szeretnénk ezzel téged áldani, dicsőíteni, és mindenek fölé magasztalni, mert méltó vagy rá. És szeretnénk most is, Úrunk, a te igédnek a vizében megfürödni. Szeretnénk a te világosságodba odaállni. Szeretnénk újra rácsodálkozni, hogy ki vagy te, és kik vagyunk mi. Kérjük, hogy szenteld meg ezt az estét. Áld meg az ígét köztünk, könyörülj meg, hogy a gyarló emberi szó ne legyen akadály. Hagyj legyen tőled való, hagyj legyen hozzánk érkező, hagyj legyen életnek beszéde, nem betű, amely megöl, hanem lélek, amely megelevenít. Kérünk téged, hogy áraszt iránk lelkedet, és kérjük, hogy hagyj legyen ez az este minden estől egészében és teljesen a te háromszor szent neved dicséretére. Jézusért, édesatyánk, drága megváltónkért, jó pásztorunkért, kérünk, hallgass meg minket. Amen. Bizonyára ti is úgy vagytok, ahogyan én, hogy egyre nagyobb örömmel, meg hálával a szívünkben, szívemben olvasom ezt a csodálatos Zsoltárt, és talán a szívünkbe vésődik ennek a bizonságtétele, hogyan kezdtük ezt a személyes vallomást, ami Dávid Zsoltára, de amely lehet a tiéd, de jó lenne oda tenni a nevedet, és aztán mondani, ez az enyém. És kimondani a még nagyobb csodát, személyesen vallani, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A hét fényében végig gondolni, hogy mennyi minden hiányt, mennyi minden szükséget éreztünk, érzünk magunkban. És most mennyivel érezzük, értjük, tisztában látjuk, hogy minden szükségünknek, minden hiányunknak betöltője, ami csodálatos gazdánk, pásztorunk, az Úr. Az ifjabb fiú, akiről tegnap is említést tettem, az elveszett fiú közül, aki elment otthonról az Úr Jézus példája szerint, példázata szerint, a tékozlásának a végén szűkölködött, nem is akárhogyan. Éhen halok meg, ez volt a summás megfogalmazás ott a disznóvájú mellett. Az atyai házon kívül mindig ez a sors vár az emberre. Az atyai gondoskodáson kívül végül mindig ide jut az élet. Tékozlással, szűkölködésbe. Az atyai házban pedig, az atyai ház bőségében lehet élni. És olyan csodálatos, hogy az Úr Jézus azért jött ebbe a világba, mint jó pásztor, hogy ne szűkölködjünk. Hogy ne maradjunk az atyai házon kívül. Utat készített, önmagát adta, hogy visszavigyen minket az atyához. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. De általa mehet mindaz, aki hisz ő benne. Visszajuthat az atyai házba, abba az atyai házba, ahol bőségben vannak még a még a szolgák, még a béresek is jól laknak, nemhogy a fiak. Hogy mondja ezt Jézus éppen ott, ahol a jó pásztor csodálatos önkijelentését elmondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Az Úr, mint jó pásztor, gondoskodik erről. És ez a kijelentés alapján, és az ő egész élete, küldetése, az egész evangélium alapján, amit megismerhetünk, ez nem kétséges, hogy ez így van-e. Nem is kérdéses. És nem valahogy, valamiképpen talán lehetséges, hanem ez bizonyos. Jézus, amit mond, ez így van. Én azért jöttem, hogy az én juhaim éljenek, sőt, bőségben éljenek. Jézusnak ez a célja, ezért jött ebbe a világba. És ezt te is személyes hitvallássá teheted. Az én uram, az én pásztorom azért jött, hogy bőségben éljek. Ezért hát ez a vallomás, ez a mondat, amit idézünk estéről estére, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ez nem, bocsássatok meg, egy mantra, amit mondogatunk magunknak, ahogyan néha ilyen önszuggesztióval néhány mondatot mondogatnak meg, különböző módszerek, lélektani módszerek szerint ajánlanak, hogy mondd ezt magadnak, és akkor majd ebből ez és ez fakad. Ez nem egy ilyen ismételhető és valami varázs ige, ez sokkal több ennél, hasonlíthatatlan ehhez. Ez egy csodálatos valóság, amelyet kimondhatsz egyszer, és újra, és ennek a valóságát élheted. Bármely helyzetében az életednek, bármely szituációjában kimondhatod az Úr, az én pásztorom, én az ő nyájának juha vagyok, ezért nem szűkölködöm. Semmiben nem szűkölködöm, amire igazán szükségem van. Akkor sem, ha szükségben vagyok. Akkor sem, ha vannak hiányok az életemben. Mert minden hiányomnak, minden valódi szükségemnek bőséges betöltője az én megváltóm, Jézus Krisztus, aki életet adott, életét adta, és akivel együtt az én atyám mindent odaadott nekem. Minden a tiétek, minden, amire szükségünk van. Csodálatos a pásztor nyájához tartozni. Csodálatos Jézus Krisztus követője lenni. Csodálatos dolog keresztény életet élni. Csodálatos, és nem azért, mert ne lenne a hívőnek baja, nem azért, mert a hívőnek ne lehetnének kétséges kérdései, hanem azért, mert minden kérdésének, minden bajának, minden szükségének van kiútja, megoldója, van szabadítója. Mert aki a pásztor tulajdonában lévő nyájhoz tartozik, az az ő oltalma alá tartozik, az ő gondoskodása alá tartozik, aki, ahogyan mondja Dávid, és idézzük fel sokszor egymás után a szívünkben, elvezet friss legelőre, előkészítve az utat, a talajt, hogy tiszta legyen a táplálék, hogy ne legyen mérgező. Ő az, aki véd, oltalmaz, hogy az ellenségek ne érhessenek el. Ő gyógyítja meg sebeinket, ha mégis sebb tátong rajtunk. Ő keresi meg az elveszettet, ha mégis elkóborolnánk. Ő az, aki együtt él velünk, és aki nem mond le rólunk, aki végig velünk van, és aki él, hal a nyájáért. Csodálatos kép, ami előttünk volt, van ebben a Zsoltárban, a jó pásztorról, az Úr Jézus Krisztusról, aki az ő szeretetének csodálatos munkáját végzi az ő nyájában. És ez hatalmas biztonság és felemelő igazság, ami megváltoztatja az emberi életet alapjaiban. Mert aki pásztor nélkül él, elveszett. Akinek az Úr a pásztora, az megelégített, és az boldog ember. A pásztor jelenléte, szerető cselekedetei, felelősségteljes odaadása kiutat mutat a magányosságból, a nyugtalanságból, a tanácstalanságból, a félelmekből, a megvetettségből. És ahogyan sorolom ezeket, és mondtam, mennyi minden van még emögött ebben, ha most csak estéről estére végig vesszük ezeket a gondolatokat, amelyeket Isten most elénk hozott. Milyen csodálatos volt ezeket felfedezni, és milyen csodálatos ezt átélni, milyen csodálatos ezt hittel megragadni, és ennek részesévé lenni, hogy kiutat jelent a pásztor mindenből, ami szükség lenne az életemben. És most az utolsó vers, amihez értünk, arról a bizonyosságról beszél, amely kivezet bennünket minden bizonytalanságból. Mert így kezdődött, így kezdődik az utolsó mondata ennek a csodálatos Zsoltárnak. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Annyira megérintett engem ez, amikor elolvastam, hogy milyen csodálatos ez, amikor a keleti pásztornak a képe elénk rajzolódik, hogy elől megy a pásztor, és ez Dávid jól tudja, hiszen a vezetett nyájról beszél ebben a képben. Elől megy a pásztor, ő vezet, ő a vezetőnk, ő az, aki utat tör, utat mutat, ő az, aki jó helyre irányít, ő az, aki elől járva megtisztítja a terepet, ő az, aki oltalmat jelent, ő az, akinek a vezetése alatt célhoz érünk. Milyen csodálatos ezt látni, hogy van vezetőnk, hogy van pásztorunk, hogy van, aki elől megy, és mi a nyáj tagjai, juhai követhetjük őt. Mehetünk utána, mi rábízhatjuk magunkat egészen, egész bizonyossággal, mert tudjuk, hogy mindent a pásztor a mi érdekünkben tesz, a mi javunkat, hasznunkat keresi. Ezért követjük. Ezért nem kételkedünk abban, hogy menjünk-e utána. Ezért nem morfondírozunk azon, hogy vajon érdemes-e Jézus követésében járni. És tegnap mondtam, hogy akkor sem kell morfondírozni, hogyha a világ lenéz. Akkor sem, hogyha a világ bennünket megvet, mert ez a pásztor asztalat terít nekünk. A világ mindenség ura asztalához telepedhetünk. A legnagyobb kiváltságban van részünk, hogy őt követjük. Követhetjük bátran, hűséggel, örömmel. Vajon így követjük-e? Vajon tele van a szívünk ezzel az örömmel, hogy én Jézus követésében olyan úton járok, ahol biztos, hogy célhoz érek, ahol biztos, hogy minden meg lesz, amire szükségem van, ahol biztos, hogy helyes lesz, igaz lesz az ösvény, mert ráhagyatkozom, mert szavára figyelek, mert követem lábnyomát. De a csoda ebben az utolsó záró mondatban az, hogy végig gondoltam, és gondoljatok bele, mi van mögöttünk. Elől megy a pásztor. Mi követjük őt, de mi van mögöttünk? Nincs ott veszély? Nincs ott félelmet keltő ellenség? Nincs ott valami, amely hátulról fog bennünket megtámadni? Bizonyára van. Bizonyára lehet. Ahogyan oldalról is. Ahogyan fölülről is, meg alulról is. Bárhonnan lehet támadás. De amit kimond, az valami csodálatos dolog. Figyeljétek, ezt mondja, jóságot, szeretetet kísér életem minden napján. Az Úr házában lakom egész életemben. Nem csak elől megy a jó pásztor, hanem jóságát és kegyelmét, szeretetét rendelte mögénk is. Csodálatos képez. Elől megy a pásztor, megyek utána, és kísér engem végig az ő jósága és az ő szeretete. Kiterjed mindenüvé az ő szeretete, az ő jósága. Mindenütt körülvesz, körülölel engem. És ha belegondoltok ebbe, hogy mi van a hátunk mögött, akkor sok mindenre gondolhatunk, meg asszociálhatunk. Mi van a hátunk mögött? A hátunk mögött, ahogyan mondtam, mi kiszolgáltatottan éljük meg, ha megtámadnak. Ha ott van az ellenség mögöttünk, akkor hátrafordulva arra kéne figyelgetnünk, hogy jaj, meg ne támadjon bennünket. Ha a hátunk mögött leselkedő veszélyek vannak, akkor ha hátra tekintünk, akkor csak így tudjuk ezt valamilyen értelemben kivédeni. És milyen különös ez a kép, amit elmond Dávid, azt mondja, nem kell hátra tekintenünk, nem kell hátrafelé néznünk. Előre kell néznünk, a pásztort kell látnunk magunk előtt, és annak a bizonyosságában, így mondja, bizonyára így van, nem kétlem, bizonyos vagyok benne, hogy a jósága és a szeretete kísér. A hátam mögött nem az ellenség van közvetlenül, hanem az ő jósága, és az ő kegyelme, és az ő szeretete. És ha most azon is gondolkozol, mi van a hátad mögött, és a holnap itt megállunk majd, és az úrvacsorai közösségben, az ő asztalt terítő szeretetében valami különös módon részesülünk, akkor kimondhatod majd, igen, hátam mögött lesznek, vannak a múlt bűnei, az elrontott dolgaim, mindaz, amivel megbántottam a társamat, megbántottam a másikat, amivel megszomorítottam az én uramat, mindez ott lesz a hátam mögött. De most olyan különös kimondanom, hogy a hátad mögött nem a bűneid lesznek pusztán. A te hátad mögött is az Úr jósága és szeretete lesz közvetlenül. Minden nap, életed minden napján, egész életedben. Ezt mondja, olyan csodálatosan, bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján. Az ő jósága kísér közvetlenül. Elül a jó pásztor, mellettem, velem a nyáj tagjai, első képen, hogy látjátok, úgy összeszorulva ezek a juhok, így kell nekünk együtt mennünk, így kell egyébként összetartoznunk, ilyenek is vagyunk. Ráadásul arról most nem is szóltunk, nem is beszéltem, hogy mennyire rövidlátóak a bárányok, és nagyjából addig látnak, amíg az előttük lévőnek a farkát érzékelik. Hát elég fontos, hogy együtt menjenek, és halljanak, jó, a hallásuk nagyon jó, hogy hallják a pásztort, és azért egymást kövessék. Nem mindegy, hogy az előtted levő merre megy, mert neked azért van egy példa is előtted, amit követni kell. De hát együtt kell a nyájban menni. Milyen csodálatos, hogy mögöttünk nem a légüres tér van, mögöttünk nem az ellenségek vannak, mögöttünk nem valami elfelejteni való van, mögöttünk nem csak a bűnök vannak, amik valóban eltöröltettek, és tényleg Isten előtt is úgy vannak, mint a tenger mélyén, soha többet elő nem hozott, lerendezett, oda lehorgonyzott bűnök, vagy az ő háta mögött, ahogyan mondja, de mi mögöttünk az ő jósága van, az ő szeretete van. Ez kísér bennünket. Dávid más helyütt így írja, biztosan emlékeztek, fölidéződött bennetek a 139. Zsoltár, ugye Károli Gáspár még talán szebben, pontosabban mondta, elől és hátul körül zártál engem. Emlékeztek? Fölém tartottad kezem. Fölém tartottad kezedet. Csodálatos ez a tudás. Nem is érthetem. Az új fordítás így mondja, minden oldalról körül fogtál. Minden oldalról. Kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas. Nem tudom felfogni, de megvallani tudom. Mert hiszem, hogy ez így van. Tudod te, hogy elől és hátul és fölül és alul és oldalt körül zár az ő jósága, az ő szeretete. Hogy nem érhet téged baj, nem érhet téged veszedelem ezen a jóságon kívül. Hogy semmi nem történhet veled, amiben ne lenne benne az ő jósága és szeretete egész életeden át. Pál, amikor a már idézett római levélben, ahol arról beszélt, hogy hogyan tekintenek minket, elmondja a támadások különböző felületeit, és ott, ahogyan olvassuk ezt, emlékszem az egyik egzegézis óránkra, amikor végigvettük ezt a római levélben, hogy ezek a képek, hogy nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés, mezítelenség, veszedelem, fegyver, kicsit a képek ezeket a dimenziókat is jelölik, hogy milyen oldalról, milyen módokon támadnak bennünket. Mert van veszedelem, mert van támadás, mert van, ahogy tegnap hallottuk, megvetettség, de ott a szívünkben a bizonyosság. Ott van, ahogyan nem teheti másként Pál, mintsem fölfakad a szívéből himnikusan, bátorítóan, és ez lehet a tiéd, ahogyan Dávidé, és lehet az enyém. Azt mondja, mert meg vagyok győződve, hogy a támadások keresztüzében nem fogy el az Isten szeretete. Hogy mondja? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Mondhatom most így, a jó pásztorban. Ezt mondja Pál, mert meg vagyok győződve. Te meg vagy győződve erről? Te meg vagy győződve erről, hogy semmi nem választhat el az ő szeretetétől? Te meg vagy győződve erről, hogy sem jelenvaló, sem az eljövendő? Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle hatalom, az ördög hatalmának semmiféle ereje nem választhat el attól a szeretettől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Mert ez a meggyőződés, ez a hívő ember győzelmi vallomása, diadalmas vallomása, bizony, ezt mondja, bizony. És tudjátok, ez akkor kerül nagyon komoly próba alá, amikor az életünkben vannak kétségbe ejtő helyzetek, amikor az életünkben vannak konkrét támadások, amikor kétségek fogannak meg a szíved mélyén, amikor kibírhatatlan támadásoknak, elhordozhatatlan fájdalmaknak, és elképzelhetetlen nehéz megvetettségnek vagy részese, akkor megrendül bennünk, benned a bizalom, vajon tényleg a jósága kísér engem? A kegyelme, a szeretete velem van, nem szűkölködöm, dehogy nem. Tele vagyok hiánnyal, tele vagyok fájdalommal. Tudjátok, mi gyógyít meg ilyenkor? Ez a bizonyosság, hogy bármi történik is, bizony, akárhol járok is, a halál árnyékának völgyében, a sűrű sötétségben, a támadások keresztüzében, a betegség kohójában, bárhol vagyok is, jósága, szeretete kísér, a pásztor vezet. És ahova vezet, az bizonyos cél, az ő dicsőséges országa. És lehet, hogy azok, amiken átmegyek, amiket elhordozok, azokon keresztül megrövidül az út. Lehet, hogy azok formálják az álhatatosságot bennem, azok tesznek engem mások számára is hiteles emberré, megpróbáltá, ott lesz rajtam a próba pecsétje, ez az ember bizony, ez az ember valóban Isten gyermeke. Ez az ember valóban Jézus Krisztus követője. Ó, de jó lenne, ha felidéznénk, ha ezekben a helyzetekben kimondanánk, bizony, jóságot, szeretetet kísér. Többen láttátok egészen biztosan azt a sorozat, filmsorozat egyik részét, úgy értem, hogy sorozat, hogy a Kendrick fivéreknek egy amerikai baptista lelkész testvérpár filmjei, amelyekben az egyik a Végtelen hit, azzal nem a legelső, ez de egyébként nálunk talán legelőször vetített film volt, vagy Harc az óriásokkal, emlékeztek erre, ugye David nevű futballista fiú, jól mondom? Igen. A David, a kis David, aki először amerikai futballt játszik, aztán, vagy fordítva, nem, európai futballt játszik, és aztán beállítják, hogy rúgjon olyan nagyot, emlékeztek erre a történetre? És ennek van egy edzője, aki csődbe jut, kétségbeesésbe esik, és az egész történet arról szól, hogy már elküldenék, és föl kéne adni, ha otthon se sikerül semmi, sem a háztartásban, sem a házasságban, sem az edzői pályafutásában, és akkor Isten kegyelme megkeresi ezt a férfit, és kimegy egy imádsággal, és kimondja, megrázóan, ebben a mélységben, ebben a nyomorúságban, ebben a kiszolgáltatottságban. Szeretlek, Uram. Szeretlek, Uram. Hiszem, hogy jó vagy. Rád bízom magam, és itt a fordulat. És most mondhatjuk, persze ez egy történet, amiben olyan szépen, olyan röviden és olyan gyorsan felemelkedés, mert gyermeket várnak, meg helyreáll a háztartás, meg az autó is elindul, vagy új autót kap, meg sikeres lesz, meg megnyerik a végső csatát. Hát olyan szép ez, ennyire nem is lehet igaz. Hát a lényeget meg kéne ragadni belőle. A lényeg egyik, azt gondolom, lényegi eleme ez, amikor a mélységben, a kilátástalanságban, a nagy szükségben kimondja, jó vagy Uram, szeretlek, hiszem, hogy te vagy a pásztorom, most lefordítom így, hiszem, hogy nem kell szűkölködnöm végképp. És amikor rábízza magát, és elkezd az igével foglalkozni, és az ige átmossa a szívét, és egészen más stratégiát talál ki a csapatnak, egyszer csak működni kezd. A hit, a bizalom, a reménység. Te hogy vagy? Meg vagy győződve, hogy semmi nem szakíthat el a szeretetétől? Nem igaz az, hogyha baj van, akkor nem szeret az Úr. Nem igaz az, hogyha beteg vagy, akkor valami nagy bűnt követtél el. Sajnos néha ezt mondják néhányan. Nagy baj van, hitetlen vagy, nem voltál egészen közel az Úrhoz, azért betegedtél meg. Emlékezzetek arra a szóra, amit olyan világosan mond el Márta, Mária üzenete Jézusnak. Akit szeret, beteg. Emlékeztek erre a mondatra? Ez egy megdöbbentő mondat. Megdöbbentő, józanító mondat. Tanulni érdemes belőle. Abból is, hogy nem mondanak semmit, mit csinálj. Persze a szívükben volt vágy, aztán látjuk, hogy Jézus nem azt teljesíti. Nem úgy teljesíti, sokkal nagyobbat visz végbe. Mert nem a betegségből gyógyítja ki Lázárt, hanem a halálból hozza ki, hogy tudd, meg tudjam, hogy hatalma van a halál felett. De figyeljétek ezt a mondatot, akit szeretsz, beteg. Hát létezik ez, hogy akit szeret az Úr, az beteg? Hát nem létezik, mert ha valakit szeretnek, az nem lehet beteg. Hát ha az Atya szeret engem, akkor nem engedhet engem nehézségekbe. Ez nem igaz. Ez nem igaz. A földi életünk tele van nyomorúsággal, tele van bajjal, tele van betegséggel. Ez a bűn valósága. Nem vagy kivéve belőle. Nem vagyok kivéve belőle. Nem ragadott el az Úr. Itt hagyott. Megőrzött a gonosztól. És megdicsőíti magát a te életedben. Akit szeret az Úr, még meg is dorgálja. Még meg is ostorozza, akit fiává fogad. Nem jó a képünk az Úrról. Ez nem a szeretetlensége, ez a szeretetének a jele. Mint hogyan te is a gyermekedet megfegyelmezed, ha szereted. Ha igazán szereted, mert tudod, hogy többre, másra van szüksége. Az Úr szeret. Jósága és szeretete kísér életem minden napján. Olyan csodálatosan egybecsengez Jézus szavaival, íme, én veletek vagyok minden napon. Ahogy most temettem ezt a edei karcsit, a keresztelése, a konfirmációja felidézésével mondtam, hogy elhangzott a karcsinál is. Íme, én veletek vagyok minden napon. Azt kéne tudnunk elhinni, hogy akkor is vele volt, amikor a leukémiát diagnosztizálták január 24-én. Akkor is vele volt, amikor tüdőgyulladást kapott, ha hittel, ő oda folyamodott. Sőt, ha nem is folyamodott, akkor is az ígérete, a kegyelme kiáradhatott rá. Akkor is, amikor vagy vérzést kapott, és már nem jött belőle vissza. Minden napon. Minden napon. Nem azt mondta, hogy akkor vagyok veled, amikor rende vagy. Amikor normálisan élitek a házas életeteket, amikor nincs baj benne, akkor veletek vagyok. Egyébként nem vagyok veletek. Mert nem tetszik, amit csináltok. Ez biztos, hogy nem tetszik. De ha nem tetszik, akkor még inkább veled van. Mert meg akar gyógyítani. Mert helyre akar állítani. Mert ki akar hozni abból, amiben vagy. Közel van az Úr a megtört szívekhez. És megsegíti a sebzett lelkeket. Hívd segítségül. Vald meg a bűnödet, a kétségeidet, és a bizonyosságaidat. Meg vagyok győződve, Uram, hogy nem hagytál el, hogy szeretsz. Ebbe a szeretetbe kapaszkodom. Meg vagyok győződve, bizony, hogy jóságod és szereteted kísér életem minden napján az utolsón is. Akkor is, amikor már lehet, hogy nem tudsz beszélni. Akkor is, amikor már nem tudsz kommunikálni. Ő nem fog elhagyni. Végig kísér, sőt, átvisz. Átvisz a jelenből a jövendőbe. Elvisz téged a pásztor arra lakomára, amire előre ment, hogy ott már helyet készítsen neked. Átvisz téged, és nem hagy el. És itt a vallomás zárása, amit kimond, a leghatalmasabb bizonyosság, a legnagyszerűbb ajándékról, úgy de jó lenne ebbe is egy picit belecsodálkozni még, az Úr nyájának tagjai tudják és vallják, hogy az Úr háza lakhelyük egész életükben. Az Úr házában lakom egész életemben. Sokan azt mondják, hogy ezért a mondatért nem lehet ez Dávidé. Mert hogy az Úrnak ekkor még nem volt háza. Ki építette meg az Úr házát? Salamon. Hát nyilván Dávid nem írhatta ezt, mert hát nem volt ott az Úr háza. Én meg vagyok róla győződve, hogy ezt Dávid írta. És az Úr házának képe az azt jelentette, amit ő az asztal terítő vendég, csodálatos vendégfogadó Úrról vallott, hogy abban részesül, abban az otthonban, abban a házban, bárhol legyen, és ez nem pusztán egy lokális templom tér, de különösen az, a gyülekezet közössége, az Isten népének közössége, de ott lehet egész életében. Tudjátok, milyen kiváltság a gyülekezethez tartozni? Isten vendégeinek lenni? És milyen nagy ajándék, hogy van nekünk olyan helyünk, amit így mondhatunk áttételesen, hogy Isten háza. Isten egy háza. Csodálatos ajándék ez. Ott de jó lenne megbecsülni. De jó lenne a szívünket valóban áthatóan úgy megrendülten újra hangolni, ahogyan hallottuk Krisztinától ezt, hogyha bemegyünk abba, egyszerűen megállunk. És lehet, ha most újra megyünk, akkor újra tudjuk gondolni, hogy mit adott nekünk az Úr, és én itt lehetek egész életemben. Nem kívül az Isten közösségén, az Isten gyermekeinek közösségén, a gyülekezet közösségén, a templomon kívül, hanem benne, egész életemben. Mert hatalmas ajándék ez. Az atyai ház örökre szóló ajándéka, aminek itt az előszobája, az előíze, amiben részesülünk, ami drága áron megszerzett, mert az atya házában sok hajlék van, és már itt beengedett oda, és majd oda át, egy nem kézzel csinált, hanem Isten keze által készített templomban leszünk, minnyájan a vele való közösség ajándékában. Így vallja ezt 65. Zsoltárban, amit éppen az előző szombaton az egyik mennyegző Isten tiszteleten mondtam el boldog örömmel, boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraiban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. De jó lenne ezt kimondani, boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Boldog emberek lehetünk, mert ott lehetünk az Úr közelében. És ott lenne a vágy a szívünkben, az óhaj, hadd teljünk be a te házad javaival, templomod szentségével. Akinek ott van a szívében ez a vágy, aki így jön el az Isten népe közösségébe, aki így van jelen a templomban, az meg fogja tapasztalni, hogy milyen mérhetetlen kiváltság, milyen mérhetetlen ajándék az Úr házában lakni egész életünk folyamán, hogy megadatott nekünk, és hogy ebben részesülhetünk. És végül egy gondolat, gondoljuk végig ennek a csodálatos kijelentésnek a fényében, hogy jósága szeretete kísér, és az Úr házában lakhatunk, hogy vajon az életünkben mit hagyunk hátra? Mit hagyunk magunk mögött? Most értsétek ezt jelképesen. Mit fognak rólunk mondani? mit fognak megállapítani. És ha mi valóban Jézus Krisztust, a jó pásztort követő emberek vagyunk, akkor higgyétek el, igazán a maradandó az abban lesz, hogy felismerik, megtapasztalják, kézzelfoghatóan átélik, hogy a mi életünkben testet öltött Isten jósága és szeretete. Ez marad mögöttünk. Nem az marad mögöttünk, hogy milyen erőszakosak voltunk. Nem az marad mögöttünk, hogy mennyire nem tudtunk megbocsátani. Nem az marad mögöttünk, hogy milyen törtetően éltük az életünket. Nem az marad mögöttünk, hogy mennyire önzőnek voltunk. Nem az marad mögöttünk, hogy mi mindent akartunk mi magunknak, hanem amikor mögénk tekintenek, amikor visszatekintenek, azt mondják, ebben az emberben Isten jósága és szeretete jelent meg. Isten jelent meg. Istent képviselte. Istent tükrözte az élete. És ha most erről hétre gondoltok, olyan jó lenne, ha most hazamenve, ha most otthon folytatva, másoknak is átadva, ezt tapasztalhatnák meg, hogy Isten jósága, szeretete árad ki ránk. Ez kísér minket. Ez lesz a nyomunkban. Ahol elmegyünk, ez marad mögöttünk. Ezt láthatják, ezt tapasztalhatják. Mert az Úr, a mi pásztorunk, akit követünk, aki megelégített, aki betöltött, aki az ő kegyelmével megragadott. Áldjon meg így bennünket az Úr, és vésse a szívünkben ennek a Zsoltárnak minden szavát, mindazt, amit értettünk, és bontsa ki tovább, amit még érthetünk. Töltse be a lelkünket, a szívünket, ez a csodálatos Zsoltár örömével, erejével, gazdagságával. Hadd idézzem fel most újra, egészében így szól. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Nem kell bizonytalanságban lenned. Bizonyos, hogy ez a szeretet és ez a jóság, ez kiárat, és ez körülölel az Úr Jézus Krisztusban. Legyen érte áldott. Amen. Imádkozzunk. Szeretném megtanulni, Uram, szívből, lélekből, egész valomból ezt a Zsoltárt. Szeretném vallani, mondani, nem szűkölködöm. Szeretném megtagadni azt, amikor az ellenkezőjét mondtam és mondom. Amikor nem akarok tudni másról, csak a hiányaimról. Amikor azt érzem, azt látom, úgy gondolom, hogy nincs út számomra. Amikor úgy gondolom, hogy nem látom, merre kell menni. Amikor úgy érzem, hogy nem kapom meg, amire szükségem van. Amikor félek. Amikor megvetnek. Úgy szeretném megvallani neked, hogy benned valóban minden megvan, amire szükségem van. Légy áldott, hogy mindent odaadtál, hogy semmit hátra nem hagytál. Egészen és teljesen és végleg felvállaltad az életemet. És köszönöm, hogy így van ez minnyájunkkal, akiket bevontál a te nyájadba. És így van ez, ahogyan megvallotta Dávid, nem csak vele, hanem minnyájunkra nézve, érvényesen. Hadd Uram, hogy ezt megvallhassuk, és a legnehezebb, a legkétségbe ejtőbb helyzetekben is megvalljuk, nincs kétségem a felől. Meg vagyok győződve róla, hogy jóságod és szereteted kísér, és te vezetsz engem, és te vagy a jó pásztor, és megérkezem. Megérkezem oda, ahol te helyet készítettél örökre nekem. Add ennek az örömét, add ennek az erejét, add ennek a bizonyosságát, hogy mások is azzal találkozzanak, hogy milyen irgalmas, milyen szerető szívű, és milyen jóságos Isten vagy. Kérlek, ölelj át bennünket valóban, elől és hátul, és fölül, zár körül minket, és tartsd fölöttünk kezedet, áldj meg minket, tölts el, hogy csordultig legyen a poharunk, és hogy ebből túlcsordulóan adni tudjunk másoknak. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Köszönjük, hogy ez így van. Add, hogy megragadva ezt, és ebben bízva élhessünk. A te nagy nevedért. Amen.